Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény hétköznapjaimnak nagyon fontos része az, hogy amikor csak lehet, igyekszem minél több igehirdetést hallgatni. Hát olyanra nem nagyon van időm, hogy leülök és csak igehirdetést hallgatok, de akár autóvezetés közben, vagy különböző olyan munkák közben, ahol ez lehetséges, mindig hallgatok más lelkipásztoroktól igehirdetést, és hogy biztassam erre a testvéreket, az igehirdetések sohasem oltják ki egymást, hanem egymást erősítik, minél többet hallgatunk, annál többször tud megszólítani minket az Isten. Én is így jártam, így szólított meg az Isten egy történettel, amit egy nagyon kedves lelkész barátom, atyai jóatyám Perjési István mondott el. Arról szól ez a történet, hogy a 60-as években ő kisgyermekként egy nagy tömbházba lakott, ahol ilyen nagy közös kukák voltak kinn az udvaron. És kisgyermekként ők, amikor már úgy megtelt a kuka, akkor az ablakból nagyon sokszor figyelték az oda megérkező hajléktalanokat. És látták, hogy az emberek ott turkálnak a kukába. Elmondta, hogy nagyon sokszor undorító volt, ahogy úgy kiemeltek valamit, amiről folyt le mindenféle olaj, meg mindenféle egyéb dolog. De egészen különleges volt látni azt, amikor ezek az emberek valami számukra értékes dolgot találtak. Elmesélte, hogy úgy kivették, akár valami régi pénz, vagy régi óra, vagy bármi, ami számukra érték volt, elővették a kis rongyaikat, megtörölgették ezt a kis értéket, berejtették a kis zsebükbe, és szinte mosolyogva mentek tovább. És utána István mondott egy egészen meghökkentő, de mélyen őszinte mondatot: ezen a világon Isten a legnagyobb hajléktalan kukás. Isten az, aki oda megy a kukásedényhez, amiben mi is benne vagyunk, és keresgél. És örül annak, amikor megtalál minket. Megtörölgeti az életünket, megtörölgeti a szívünket, lelkünket, gondolatainkat, és beteszi az ő zsebébe, beteszi az ő kezébe, onnantól kezdve, ahol már biztos helyen van az életünk. Kihúz minket a bűn mélységéből, a kukából, mert nem akarja, hogy ott menjen le, és ott végződjön az egész életünk. És 2000 évvel ezelőtt a zsidókhoz írt levélnek az általunk nem ismert szerzője pontosan ugyanezt mondja el a mai igénkben, csak sokkal magasztosabban és sokkal szebben. Hallgassuk meg most ezt az igét, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője erről a nagyon komoly mélységről, és arról, hogy Isten hogyan talál meg minket, tett vallomást. Ezt az igét megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, akik hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Kedves testvéreim, ebben a mai igében három teljesen különböző életeseményt ír le a zsidókhoz írt levél szerzője. Az első, amit leír, hogy Jézus fönn a mennyben megrendült a mi erőtlenségünkön, megrendült a mi életünkön, megrendült azon, hogy mennyire fogva tart minket a bűn. A mi énekünkben ezt még kérésként fogalmaztuk meg az élő Isten felé, hogy rendüljön meg rajtunk, ezt énekeltük, megfeszítettük Jézust gonosz kézzel, Isten azonban úrrá tette őt. Isten jobbjáról, Krisztus, ha lenézel, szánd meg a bűntől megkeseredőt. Hát ez már megtörtént. Az Isten megszánt minket, Jézus Krisztus megrendült a mi helyzetünkön, megrendült, hogy micsoda mélységben vagyunk, és ez az első fontos dolog. A második az, hogy ez az isteni megrendülés, ez tettekben is megnyilvánult. Jézus Krisztus csodálatos megváltóként eljött értünk, áthatolt az egeken, hogy megmentsen minket. Mindez már mögöttünk van. És a harmadik, ami a mi személyes életünkről és döntésünkről szól, hogy oda mehetünk hozzá, amikor segítségre van szükségünk. Az első két megállapítás már biztos. Jézus megindult a nyomorúságunkon, eljött hozzánk, megváltott minket, és utat készített az atyához. A kérdés az, hogy mi mit kezdünk ezzel. A zsidókhoz írt levélnek a szerzője arra biztat minket, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. És ez már egy nagyon nehéz folyamat sok ember számára. Megtörtént a megváltás, de nincs mindenkinek része ebben. Ahogy énekeltük az énekbe, még rengeteg a pogány, és a pogányoknál most ne csak az afrikai törzsekre gondoljunk, vagy olyanokról, akik nem is hallottak soha Jézus Krisztusról valahol a Távol-Keleten, hanem rengeteg a pogány ma itt Kispesten, Magyarországon és szerte Európában is. És hiányzik az az első sorsdöntő lépés, hogy az ember észrevegye, hogy igen, kukában van az életem. Luther Márton erről nagyon őszintén beszélt a római levél kommentáriában, 1515-ben jelent meg, hadd olvassak fel néhány mondatot tőle. Az ember önmagában nem igaz, hanem teljesen romlott és elveszett. Csak Krisztus által lesz igaz. A bűn nem csupán cselekedet, hanem állapot, amely teljesen áthatja az embert. Az ember nem szabad, hanem fogoly. Nem egészséges, hanem beteg. Nem élő, hanem halott. Ami Krisztus fel nem támasztja. Ez Luthernak a Szentírásra épített nagyon komoly realizmusa. A bűn nem felszíni, hanem mély, és ebből szabadulnunk kell. És nagy ajándék az, hogyha már észrevesszük, hogy valami nincs rendben az életemmel. És mi történik akkor, amikor erre rádöbbenünk? Újra ezernyi út nyílik az ember előtt, kihez megyünk akkor, amikor rádöbbenünk, hogy segítségre van szükségünk. És az első válasz az, hogy nem megyünk ilyenkor senkihez. Mert félünk sokszor segítséget kérni. Ez az embernek egy természetes reakciója, sokszor megélt tapasztalatok alapján, hiszen azt látjuk sokszor, hogyha valaki arról beszél, hogy ő milyen bűnös, milyen nehézségek vannak az életében, akkor jön az elutasítás, az ítélet, sokszor talán félünk a másik szemében ott lévő elítéléstől. Félünk, hogy gyengének és szánalmasnak gondolnak minket, félünk, hogy kibeszélnek és megbántanak minket, félünk, hogy végül még rosszabb állapotban leszünk, mint voltunk. Hán történetet hallok én is, amikor emberek beszélgetnek, aztán sok-sok emberen keresztül újra visszajut minden. Miért beszéljek akkor a gondomról, miért beszéljek akkor a szomorúságomról, ha úgyis ez lesz a vége. És mindezek jogos aggodalmak, és ezeket a jogos aggodalmakat már a 1800-as években Nietzsche nagyon keményen megfogalmazta. A gyengék és sikertelenek vesszenek el, ez a mi emberszeretetünk első tétele, és még segíteni is kell őket ebben. Azt mondja Nietzsche, hogy azzal segítünk az emberiségnek, hogy aki gyenge, aki bevallja a bűnét, vagy aki bűnös, akit egyszerűen kiírtjuk az emberiség közül, maradjanak az erősek, maradjanak a talpra esettek. És hányszor találkozunk ma is ezzel? Hányszor találkozunk azzal, hogy áll egy trón, és nem az a trón, amiben igényben szó van, hanem az ítéletnek a trónja, amin talán éppen a másik ember ül ott. Így beszéljek arról, hogy mennyire tönkrement az életem, hogy milyen terheket hordozok. Ebben a világban az ember fél felvállalni a gyengeségét, mert tudja, hogy sokszor nincs irgalom. És nagyon sokszor erre nevelik még a fiatalokat is. És nagyon sokan azért nem mennek oda Istenhez, mert őt is ilyennek látják. Hogy oda megyek az Istenhez, és ő is el fog ítélni. Amikor ezt hallja egy ember, nagy főpapunk van, Jézus az Isten fia, akkor sokak számára ez ijesztő. Pedig ez a mai igénk valami egészen másról szól. Talán a zsidókhoz írt levél szerzője is érezte, hogy félelmet kelt az emberekben, ha ilyen főpapról beszél, ezért egyből utána tette egy csodálatos mondatot. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Ugye ez a megindulni szó, ez a szimpátheó szó, a szimpátiának a szava, együtt érez, együtt szenved valakivel, részvéttel van valaki iránt. Vagyis amikor mi oda megyünk őszinte bűnbánattal Jézus Krisztushoz, akkor ő együtt érez velünk. Akkor ő együtt szenved velünk. Akkor ő tényleg olyan lesz, mint a igehirdetés elején említett kukás, akit nem érdekel, hogy milyen mélyre kell belenyúlnia abba a büdös kukás edénybe. Mert tudja, hogy ott vagyunk. És tudja, hogy szükségünk van rá. és kihúz minket. És éppen ezért volt nagyon-nagyon fontos az az ige, amit hallottunk az Isten tisztelet kezdetén, hogy Jézusnál ez nem egy ilyen együttérzés, hogy jaj, de szegényt, hogy sajnálom, és nem teszek semmit, hanem pontosan tudja, hogy ez milyen, pontosan tudja, milyen megkísértetni, pontosan tudja, milyen az, amikor az embert elhagyják, milyen az, amikor az ember terheket hordoz. És ez az, amit Jézus átélt, és tud velünk együtt érezni. Persze ez az ige is hangsúlyozza, hogy bűnt nem követett el, nem vétkezett, de hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben. És ebben a mindenben beleértettünk valóban mindent, azokat a dolgokat is, amiről talán a Szentírás nem ír. És akkor az ítélet trónusa helyett megjelenik a kegyelemnek a trónusa. Egy olyan hely, ami már az ember számára nem az ítéletnek a helye. A mai igénkben éppen azt az evangéliumot fogalmazza meg a legír szerzője, hogy Isten trónusa a számunkra a kegyelemnek a trónusa. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten trónusához bárki mehet, az erőtlen, nem csak az igaz, nem csak az erős, nem csak aki méltó, nem csak az, aki nagyon ismeri akár a Szentírást, hanem jöhet a gyenge, jöhet az is, aki megkísért és szenvedett el, és talán el is bukott, jöhet mindenki. Énekelhettünk volna egy másik ide illő reggeli éneket is, hiszen azután, hogy az ember rádöbben, hogy elveszett, és van bátorsága ezt fölvállalni, lehet, hogy nem egy másik ember előtt, hanem az élő Isten előtt, akkor már el tudja énekelni, hová mennék, ha nem te hozzád, én áldott édes Istenem. Fordítsd felém, te fényes orcád, de felvirattulj reggelen. Boldogságom csupán te vagy, szívemből kérlek, el ne hagyj. És egészen csodálatos, és ez az igazi megérkezés, mikor az ember azt tudja mondani, hogy hová mennék, Uram? Ahogy Péter mondta Jézusnak, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. És akkor az ember egyetlen egy helyre érkezik meg, egy trónushoz, amit elképzelhetünk majd egykor az utolsó ítéletnél egy csodálatos trónusnak is valóban, ami Jézus Krisztus ül majd, de egyelőre ezt a trónus sokkal inkább a Golgotai keresztben látjuk. Az együttérzés csúcsa a Golgotai kereszt. Az Isten nem csak úgy együttérzett velünk, még azt is mondhatom, hogy nem csak elküldte a fiát, hogy itt azért egy kicsit tanítson minket szép történetekkel, hanem annyira mély volt ez az együttérzés benne, hogy meghalt értünk a Golgotai kereszten. És ha az a kérdésed, hogy szerete az Isten, akkor nézz a Golgotai keresztre. Ennél jobban az Isten, most mondjuk ezt, hogy a szimpátiáját, az együttérzését, a szeretetét nem tudta kifejezni. Nem is lehet jobban kifejezni. Úgy azt mondta, hogy én az emberért meghalok a Golgotai kereszten. A zsidókhoz írt levélnek egy kicsit később a 9. fejezetében ezt olvassuk. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örökváltságot szerzett. Mert a bakok és bikák vére is tehén hanva, a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Mennyivel inkább? Az Isten irántunk érzett együttérzésének a csúcsa a Golgotai kereszt. Ennél jobban nem lehet megmutatni, hogy Isten mennyire szívén hordozza a sorsunkat és az üdvösségünket. És már csak az a kérdés, így bőjt első vasárnapján, hogy hogyan kell oda menni. Használjuk most ezt a szót, hogyan kell oda járulni ehhez a trónushoz. A levél azt írja, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. És ez a bizalommal való oda járulás, ez azt jelenti, hogy úgy megyek oda, hogy tudom, kivel találkozok. És ez a bizalommal való oda járulás, ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan történik meg az életünkben. Azt mondom neked, testvérem, hogy az elmúlt héten járultál-e bizalommal ehhez a trónushoz, akkor mit válaszolsz, hogy tetted meg ezt? Oda lehet járulni őszinte imádságban, őszinte odafordulásban, igehallgatásban, sok-sok mindennel. Sokszor át lehet érni azt, élni azt akár egy egymondatos imádságban, hogy Uram, én most megérkeztem ide hozzád. És milyen csodálatos, hogy ezt a kifejezést használjuk akkor is, amikor úrvacsorát veszünk, járuljatok az Úr szent asztalához. oda járulni, oda menni, de nem csak havonta egyszer, hanem minél többször. És amikor oda megyünk, akkor az Isten trónusánál ajándékok várnak minket. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amikor oda megyünk, elmondjuk mindazt, ami ott van az életünkben, ami nyomaszt minket, akkor az irgalom pontosan azt jelenti, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Mi azért érezzük belőle, hogy mit érdemelnénk ezekért a tetteinkért, ezért sem merünk oda menni talán, de itt arról van szó, hogy az Isten valami egészen mást ad nekünk. Isten nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk a bűneink miatt, hanem szeretettel megbocsájt, felemel és új esélyt ad. Ez jelenti az Istennek a kegyelme, hogy Isten szeretetből elfogad, megbocsát, nem a mi érdemeink miatt, hanem az ő ajándékaként, az ő golgotai kereszt áldozatáért. És nagyon sokfelé keresünk utakat, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Azt mondja, hogy amikor segítségre van szükségünk, akkor ezen az úton járjunk. Nem biztos, hogy azonnal jön a válasz. Nem biztos, hogy azonnal is úgy válaszol az Isten. Nem biztos, hogy azonnal is úgy segít, ahogy mi szeretnénk. De amikor segítségre van szükségünk, akkor oda mehetünk, és biztosak lehetünk benne, hogy ő meghallja a mi imádságunkat. És hadd fejezem be egy fontos üzenettel még. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mit jelent hinni? Nagyon sokan vannak, akik a hitet összekötik az érzelmekkel. És ez egy nagyon nagy ajándék, amikor a hithez érzelmek kapcsolódnak. Akár egy felszabadult állapot, egy boldogság. Hitből fakadó lehet akár egy őszinte bűnbánatnak a fájdalma is, de ezek érzések. Ezek érzések, amik fel tudnak lángolni az emberben, de a keresztény hit az nem ezt jelenti. A keresztény hit ragaszkodást jelent az Istenhez. A keresztény hit azt jelenti, hogy ez nem egy puszta érzés, hanem egy tudatos döntés. És egy tudatos döntést kell hozni, akár ezen a mai reggel, hogy Uram, bármi jön az életembe, bármit kérsz tőlem. Én nem az érzéseimre és nem az eszemre hagyatkozom, hanem egyedül beléd kapaszkodom. Egészen megdöbbentő az, amikor az élő Isten egy idős embernek azt mondja, hogy azt a gyermekedet, akit nagy nehezen megkaptál, áldozd föl, a saját kezeddel öld meg, értem. El lehet képzelni, hogy Ábrahámban milyen érzések és érzelmek voltak. El lehet képzelni, hogy mit sugott a szíve, el lehet képzelni, hogy mit sugott az agya, hogy ez értelmetlen, ez lehetetlen. De volt egy döntés az életébe, amit Isten mond. Ha nem értem, akkor is. Ezt jelenti a hit. És ha az ember tud egy ilyen tudatos döntést hozni, akkor bármi is történik az életébe. Azt mondja, Uram, nem tudom miért, nem tudom mi a célod vele, de én ragaszkodni szeretnék hozzád. Ez a krateó szó, ez a ragaszkodni szó, ez azt jelenti, hogy valakit megragad, elfog, megtart, hogy belé kapaszkodik. Ragaszkodni a hitvallásunkhoz azt jelenti, hogy minden körülmények között Krisztusba kapaszkodunk, mert ő a mi egyetlen reménységünk. És mindez számotokra és számomra azért fontos üzenet, mert talán mindannyian megtapasztaltuk már és láttunk már ilyet, hogy nem a hitben elindulni nehéz sokszor. Egy-egy csodálatos ifjúsági tábor után egy igehirdetést meghallgatva nagyon sokszor az ember elindul, de nem elindulni nehéz, hanem megmaradni. És a ragaszkodás ezt jelenti, hogy minden élethelyzetben én ragaszkodom az élő Istenhez. Ne engedjétek el Krisztus, mert ő sem enged el titeket. Képszerűen azt lehetne mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy ilyen hatalmas nagy hegyen vagyunk, ahol óriási a nagy vihar, de ott egy kőszikla mögé bebújik az ember, és bele kapaszkodik ebbe a kősziklába, és bár azért érzi a hideget, érzi a szélnek a süvítését, de életbe marad, és nem sodorja el az a rettenetes áradat, ami jön vele szembe. Nagyon fontos volt mindaz, amiről itt szó volt. Járuljunk oda, és kezdődjön így ez a bőti időszak a mi életünkben. Nem máshol keresünk segítséget, nem rettegünk az élő Istentől, hanem oda járulunk az ő Golgotai keresztjéhez, a legcsodálatosabb trónushoz, oda megyünk, leborulunk előtte, és azt mondjuk, hogy Urunk, mi ragaszkodni szeretnénk hozzád. Ne az befolyásolja a mi döntéseinket, legyen szó bármiről, hogy mi az, amit érzünk, amit gondolunk, hanem az, hogy tudjuk, hogy benned megbízhatunk. Te csak jót akarsz nekünk, és legyen úgy, ahogy te szeretnéd egész életünkön át. Amen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, hogy egy ifjúsági énekünk mondja, szél sodorja, szél zilálja, száraz avart, és sokszor ilyen a mi életünk is, mint a levél, amit össze-vissza hajt a szél. Sokszor talán mi is ilyen álhatatlanok vagyunk. Hiszünk, amikor minden jó, vagy amikor jónak látjuk. Máskor talán azonnal kételkedni kezdünk, kétségbe vonjuk a te gondviselésedet, szeretetedet, irgalmadat. Talán mindent ott is hadnánk egy-egy nehézség miatt, hogy hűséggel tudjunk ragaszkodni hozzád. Mert annál jobb helyünk sehol nincs az életben, mint a te Golgotai keresztednél. Ahol megérkezhetünk, ahol az irgalmas minket végtelenül szerető Istennel találkozhatunk. És lehet, hogy akár Nietzsche, vagy az őt követők, vagy a világ számára ez bolondság, ez gyengeség, de mi hisszük, hogy a mi erőnk az benned van. Veled tudunk nagyon-nagyon erősek lenni. Nélküled pedig semmi az életünk. Úr Istenünk, köszönjük, hogy te így emelsz fel minket, így erősítesz meg minket, és segíts így nekünk a te utadon járni. Amen.